reggeli személy.
Igen, mondtam a bevezetőben, hogy ez ilyen crossover adás gyakorlatilag volt ilyen régen, vagy szupergrup, vagy nem tudom, tehát hogy a gyermekláncfűrész és a reggeli gyors így összetalálkozott, úgyhogy ez egy rendkívüli gyermekláncfűrész adás és egy megszokott reggeli gyors adás. Egri Viktor a vendégem, akivel most nem
valószínű,
hogy magánszóban.
Szia,
Para. Szia. Illetve sportriporter, szerkesztő, ugye szerkesztőt akkor írnak, a fogalmuk sincs, uh-huh. Sportriportert azt viszont már meghaladtad azért, vagy vannak még ilyen melóid egyébként, hát, sportos
tudod,
melóid?
A politikusok szokták azt mondani a műsorokban, hogy szerkesztő úr, amikor meg azt akarják szokták, a műsorvezetőt
igen.
szólítani.
Igen, az mind, igen.
Igen, és ők nem tudják, hogy a műsorvezető az más, mint a szerkesztő, azért azt mondják, hogy szerkesztő úr.
Meg azt is szokták mondani, hogy...
Akkor politikus írhatta nálatok ezt a
adásmenetet. Igen, ez így történt. Bejár hozzánk a Lavrov írni adásmeneteket.
Igen?
De hogy meg azt szokták mondani, hogy jól sikerült ez a riport, és mondom, hogy nem a riport, az interjú.
Igen.
Hogy a riport az már, de ezeket nem, most már nem fogjuk úgy tisztázni, de a lényeg az,
határozza,
hogy csinálsz.
Meg magam?
Nem, csak hát, hogy csinálsz még sportot. Nem, hogy csinálsz még sportot.
Sportot annyit, a 24.hu-ra írok sportcikkeket, de ennyi maradt a kapcsolatom gyakorlatilag. Tévés nincsen. Tudnék mesélni ennek a történetéről, de nem akarom nagyon elhúzni az időt, csak annyit, hogy az utolsó, mondjuk olyan szoros kapcsolatom a sporttal, ami audiovizuális élményt is jelenthetett
igen.
kedves hallgató, olvasó, nézőknek, az ugye a szerencsejáték törvény következtében szűnt meg, mert hogy a...
Ez se tévé volt már, hanem stream.
A stream volt a YouTube-on, csak az a cég, amelyik ezt szponzorált, az kivonult Magyarországról, mert úgy látta, hogy nem megfelelőek a piaci viszonyok ahhoz, hogy felvegye a versenyt a Garancsi Habony féle Vegas.hu-val és a szerencsejáték.
És a Vegas.hu-tól viszont nem kerestek meg.
Onnan nem kerestek meg.
Pedig biztos lenne ott munka. Mert én is épp arra készültem, hogy csináljunk pókerkezetítést, meg minden, csak hát közben ugye a cég.
Igen.
De a sport, de nézel sportot, ugye?
Nézek, de most már szórakozásképpen elsősorban, igen.
Mert hogy máshogy? Ja, hogy igen.
Hát amíg az ember foglalkozik vele, addig teljesen máshogy ül a tévé elé. Tudod, hogy koncentrál, hogy akkor most itt taktikailag mi történik, meg ez
póker.
A játékos
hát
az előző meccset.
Hát ilyen nekem is, nem hát, tudtam normálisan nézni egy
hát ez az.
Mert mindig otcokat számoltam.
Most meg élvezetből nézem, és ha nem tetszik, elkapcsolok. Mert nem kell végignéznem.
Jó, ez a másik egyébként nagyon menő.
Igen.
Mert hogy a legutóbbi cikket ez a női kézilabda világbajnokságról szólt, de az én nem, semmit. Tehát az volt, hogy a fő címeket láttam belőle, amik később megjelentek, az alapján arra következtettem, hogy hát kicsi múlt, de mégis nem sikerült bejutnunk, csak azt nem értettem, hogy miért voltak ezek a remények, meg ilyen izék voltak, tehát ilyen nagyon nagyok, és indokolt volt az egyébként a teljesítmény alapján, hogy...
Most akkor politikáról beszélünk, vagy sportról?
De ez politika egyébként, tenném hozzá, csak az, de ez csak egy rövid, ez egy lábjegyzet gyakorlatilag.
Hát teljesen az egyébként, a politika és a sport összeért, tehát az, hogy én a sporttól kicsit távolabb kerültem, az amiatt is történt, mert hogy gyakorlatilag összevonult.
A politika kicsit közelebb került.
Igen, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor miért a kisebbet választam a csomagból, miért a nagyobbat, mert a politika a nagyobb a csomagban, de most már egybeér a sporttal. És hát itt az van, hogy nyilván rengeteg pénzt költ az állam nemzet stratégiai ágazatként a sportra, és éppen ezért, hogyha van egy kis eredmény, akkor azt politikailag motivált módon is megpróbálják nagyobbá fújni, és akkor utána nőnek az elvárások, és hogyha a következő világversenyen nem sikerül ismételten azt elérni, akkor meg kifogásokat kell keresni, hogy a játékvezető, a cél, a nem tudom én micsoda. Én szerintem a kézilabda válogatott esetében is az volt, hogy volt itt egy jó széria, amiben jött fel a válogatott, de a tavalyi magyarországi EB-n elért harmadik helyezés az egy sokkal jobb pozíció, mint amiben valójában volt a magyar női kézilabda, és akkor most ez a hetedik hely az ami nagyjából fedi.
De ez megfelel az európai harmadiknak nagyjából, nem?
Nem, hát mert gyakorlatilag csak európaiak vannak a női kézilabdában. Jó, most a brazilok bejutottak a legjobb nyolcba, de tehát, és ez a reálisabb, ez a ötödik, hatodik, hetedik hely.
Ja, tehát akkor oké, csak hogy a hype volt egy kicsit túl.
Igen.
Mert én ott veszem észre egyébként a politika beszivárgását a sportba, nem a saját magamon, mert egyébként észrevettem, nyilván nézek én is, hogy hallgatok híreket, amikor a Kordával csináltuk a pókert, és ez úgy működött, hogy volt a nagy kép, és a kicsiben meg ott fent hülyeskedtünk. És akkor mondták, hogy ha nem lenne probléma, ezt egy kicsit most levennék onnan, tudod, hogy ne látszódjunk, mert csak a hangunk hallatszik, nem
a biztos. A korda miatt?
Igen, hát meg, szerintem... Meg,
nem felelt meg politikailag?
Megtudták róla, hogy piréz. Az lehetett. Na mindegy, és akkor, és akkor éreztem, hogy ez itt nem fog megállni. Tehát, hogy valószínűleg ez itt nem fog megállni, és pedig akkor még nem is lépett be az ulti DPK-ba, az ulti digitális polgári körbe, amibe azóta belépett, csak mondanám, hanem akkor még csak tiszti keresztet akartak neki adni, és azt mondják, hogy hát azt mondja, ütni a csillagomat, ami szerintem egy nagyon jó duma volt. Na mindegy, szóval nem kapott tiszti keresztet, de hogy radikálisan valóban így jött befelle. Tehát amikor beteszi a lábát, akkor onnan már nagyon gyorsan teret nyer, és akkor elfoglal mindent. Szóval, politika, át kellene tekintenünk a 2025-ös év politikai eseményeit, lehetőleg
két percben.
Kellő alapossággal, és nem tudom, a közös élményünk az például a Pride volt, tehát az például számomra az jó volt, tehát ott valahogy az úgy jó.
Most te elárultad, hogy én ott voltam?
Igen.
Jó. Akkor én is elárulom, hogy te ott voltál.
Jó, oké, és már mondjuk el a többieket is név szerint. Állítsunk össze egy interaktív térképet, hogy a Mandinet tudja használni, mert így azért nehéz. De persze, hogy ott voltam, de az tényleg az a rendezvény volt, ahol mindenki ott volt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ott láttam ezt a nagy koalíciót utoljára így teljes pompájában, hogy ott nem volt igazából. Nagyon ügyesen, ugye tényleg a pártok úgy nem erőből képviseltették magukat, kivéve a táncoló Dobrev Klárát, de hogy ő, hát és aztán megbántám nagyon később, hogy ez megtörtént, de hogy az így ebben a szempontból szerintem egy nagyon nagy... Azért is volt ez, az is fontos ez, mert ugye a Lentulai Krisztián féle interjú, te is minden bizonnyal megnézted, Orbán Viktor, tényleg lát egy virágcserepet, és nyilatkozik neki, tehát nem...
Minden hiszem. Bizonnyal megnéztem?
Nem nézted meg.
Részleteket láttam belőle, amiket kiváltak. Nem, most az a baj, hogy elkezdett Orbán Viktor annyit nyilatkozni, hogy nem, nincs az embernek elég ideje, hogy az összes interjút megnézze vele. Az egy másik kérdés, hogy nem is éri meg ezeket megnézni, mert hogy
tehát nyilván.
Okosabbak nem leszünk tőle.
Hát... Itt, jó, ebben volt egy momentum, ami szerintem fontos. Több momentum volt benne, borzalmasak, vállalhatatlan és teljesen primitív hazugságok, de a digitális polgári körökkel kapcsolatban mondta azt, hogy ugye, hát észrevették, hogy a baloldal, ugye neki a baloldal az nála, az nem tudom mit jelent, de hogy nem baloldal jelent nyilván, hanem az, aki nem mi vagyunk.
Igen, aki nem Fidesz.
Az elfoglalta a digitális teret, és akkor azért kell ez a digitális honfoglalás, hogy hát azt megtehetjük mi is, mondta Orbán Viktor, hogy mi foglaljuk el. És ebből arra következtem, hogy egyszerűen nem érti a lényegét, hogy ha van egy végtelen tér, akkor azt nem kell elfoglalni, ott kell lenni. Tehát a jelenlét a fontos, nem kell föld agyakba döngölni, meg nem tudom mit csinálni a másikkal, hanem hogy erről beszélgetett, de ami rosszabb volt, hogy azt mondta, hogy mi, ugye hát mi nemzeti erők, mi ugyan fölmegyünk az internetre, de aztán vissza is jövünk. Nem ott éljük az életünket. Nekünk van valós életünk, vannak barátaink, vannak összejövetelünk, ahol jól érezzük magunkat. Ilyen például a digitális polgári körök gyűlésorozata,
verziója.
Művészek, tudósok, egykori köztársasági elnökök vesznek részt. Előttem volt Curtis. És pont arra gondoltam, hogy hát hello, ez a Pride-ról nem olvasott? Hogy a mit ad Isten, hogy nem csak ők szoktak az analóg térben is megjelenni, hanem bizony a másik oldal is, de akkor rohadt sokan.
Hát meg most, amikor ugye Mohácson beszélt a DPK gyűlésen, akkor a Karmelitánál szintén mondjuk úgy, hogy a valós térben és nem fent a neten gyülekezett elég sok ember. Tehát, hogyha ezt figyelné, akkor a másik oldalon is vannak egyébként ilyen húsvér.
Na, hülyeségeket beszél, de hogy...
Történetek.
De hogy elegen voltak, te ott voltál ezen a karmelitáson?
Nem.
Én is csak, én meg átmentem rajta, pont véletlenül. Mentem a Gabihoz, és úgy mentem át, hogy ott kellett lemennem. De azt mondták, hogy ez mindennőjük legkisebb tiszta tüntetése volt.
Jó, hát ugye van egy olyan csoport, amelyik arra specializálódik, Deák Dániel a legnevesebb képviselőjük, hogy bár engedély nélkül, de drón felvételeket készítenek különböző helyeken, ahol a Tisza rendezvényeket csinál, de az a trükkjük, hogy nem akkor készítik a felvételt, amikor maga a rendezvény folyik, hanem előtte két órával, és akkor utána azt mondják, hogy ilyen kevesen voltak a Tisza rendezvényén. Ezt ugye Deák Dániel gyakorlatilag minden héten megcsinálja többször. nem tudom, ami felvételeket én láttam, az alapján nem voltak olyan nagyon kevesen.
Nem. Ja, nem is tudom, hogy volt ez a, az év kulturális személyisége szavazás, ugye a szoros versenyben, de lenyomta Ákos Krasznahorkait. De az nem csak ez volt ott, hanem az is, hogy hogy volt
ilyen... Ez a Mandileré.
Igen, Mandileré. De volt ilyen újságíró díj is, amit Bohár Dániel nyert.
Mindegy, és nem tudom, hogy az influencert nyerte, volt, és de szerintem a Bajer Zsolt nyerte az újságírót.
Ja, és a Fekete Győr András neki ment egy ilyen posztban ennek a Bohárféle díjnak, és a Bohár pedig hát írt, hogy hisztizik a Fekete Győr, minden, és 643 hozzászólás volt, úgyhogy muszáj volt nekem is kifejteni a véleményemet, és én tényleg meg is írtam neki, hogy Dani, csak irigyek, mi a szakmában tudjuk, hogy te vagy a legjobb.
Te vagy a legjobb.
És hogy arra gondolok, hogy most ezt törlöd, vagy nem törlöd, mert ez az annyira mindegy, szóval azért ez nagyon jó volt. És Ákos is megértem egyébként azt, hogy, hogy hát tényleg tömött mozikba ment a film, és levették a műsorról, az mennyire durva már. Ki játssza egyébként ebben a filmben Ákost? Azon
nem tudom.
De ő egyébként lehet?
Bocsáss meg, ennyire nem vagyok tájékozott, és hogyha további ilyen filmekről fogsz kérdezni, mint a Legény búcsú, Szente Vajk legújabb remek műve, meg ilyenek, akkor nem fog tudni válaszolni arra.
Van egy ilyen film?
Igen.
Ne csináld, de biztos, ez poén.
Nem. Jó. Ez most került a mozikba, és nagyon nagy sikerrel megy, legalább akkorában, mint Kovács Ákos.
Ne viccel.
Életrajzi filmje. Igen, hát most ezek mennek a mozikban, ez pótcselekvésnek tűnik. Ahogy Orbán Viktornak is szép lassan egyébként ez a rengeteg interjúja annak tűnik, mert hogy az egyik elveszi a másiknak a súlyát.
Tehát, gondolod?
Hát hogy valahogy, minthogyha most Orbán Viktor megpróbálná pótolni az előző 15 évben elmaradt interjúkat hirtelen, ugye ez mutatja, hogy mekkora bajban van a Fidesz. Persze igyekszik olyan helyeken nyilatkozni, ahol nem kérdeznek tőle kellemetlent, mert hogy ahogy te is mondtad, hogy gyakorlatilag Orbán Viktornak a megnyilatkozásai az utóbbi időben legalábbis úgy tűnik, hogy érintőlegesen kötődnek a valósághoz, tehát vannak a csúsztatások, a hazugságok és az átverések.
És ez a három kategória. Itt is az a tapasztalató, hogy 30 perc, és abból 2 perc Magyarország, és 28 perc külpolitika, világbéke. Tehát azt igen.
Ugye ez folyik, a szerkesztő, aki tényleg szerkesztő és nem műsorvezető, mert te vagy a műsorvezető, és tudom, hogy ki a szerkesztő.
Bizonyám.
Igen, hogy azt mondták, hogy itt a 2025-ös év politikai eseményeiről kell majd beszélni, a Tisza stabilitásáról, meg a Fidesz próbálkozásairól. Hát pont ez a feladat a Fidesz számára, hogy meg kell próbálni úgy beszélni a magyarországi választásról, mint hogyha ez nem egy magyarországi választás lenne, hanem ez egy nagy világválasztás lenne, mert ha Magyarországról akarnánk beszélni, akkor ugye kénytelenek lennénk elmerülni az olyan részletekben, mint a közszolgáltatások. Tehát akkor beszélni kéne az egészségügyről, az oktatásról, a közlekedésről.
Ez hál' Istennek, hogy gyerekvédelemről már nem kell, mert amióta a rendőrök átvették.
Igen, de arról is kéne. Tehát, hogyha nagyon részletesen beszélünk, akkor ugye a gyerekvédelemről is. És akkor ez az a kísérlet, amit látunk Orbán Viktor minden egyes megnyilatkozásában, meg abban is, hogy most már, minthogyha a gázkészletet molekulánként akarná hazahozni repülővel, annyit repül a rezsi védelembe. Ugye ment az Egyesült Államokba, ment Oroszországba, ment Törökországba, és mindenhonnan hazahozott egy pár gázmolekulát, hogy megvédje a magyar rezsit. Tehát, hogy igazából nincs olyan hazai téma, amiről szívesen beszélhetne a Fidesz, és ezért kell a nemzetközi témákról beszélni, meg a gázmolekuláról, ezekről.
És egyébként... Mi lenne az a magyar téma, amiről beszélhetne szerinted? Ezen gondolkozom. Melyik az a rész?
Melyik az a terület?
Van? Ami rendben van.
Ugye egyébként azt hallottam, ilyen-olyan kapcsolatokon keresztül, ugyan a sporttal már egyre kevesebb ugye a közvetlen napi kapcsolatom, de mégiscsak ismerek embereket, akik dolgoznak a magyar sportban, meg akik foglalkoznak vele, hogy állítólag a magyar labdarúgó válogatottnak ez a kiesése az írekkel szemben, ez azért volt nagyon kellemetlen, mert hogy elő volt készítve egy politikai kampány arra a sikerre, hogy, hogy mi bejutunk a legjobb 28-ba egyébként Európában, és onnan még bejuthatunk majd a legjobb 16-ba, melyik kijut a világbajnokságra.
Ja.
De ugye a legjobb 28-ba se kerültünk be Európában, ez pedig keresztül húzta a számításokat, és így nem lehetett azt a politikai kampányt elindítani, ami bebizonyította volna, hogy van az életnek olyan területe Magyarországon, amiben előre léptünk az előző 15 évben, ez a futball mondjuk, vagy a
de
sport.
De azzal nem léptünk volna előre, ha 28-ba vagyunk, hisz mikor legutóbb bejutottunk.
De ezt el lehetett volna.
Ja,
El lehetett volna adni, hogy itt azért vannak sikerek. De más, biztos vannak, nem tudom, egyébként, hogyha meg kell valamit neveznem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az előző 15 évben a legtöbb ügyintézés, az például könnyebben megy. Tehát mondjuk a kormányablakok, a kormány ablak felületek, a neten, ezek működőképesek, de ebben lehet, hogy van némi szerepe annak, hogy az előző 15 évben a robbanásszerűnél valamivel nagyobb mértékben fejlődött az internetes lehetőségek tárháza is, meg a technológia, tehát nyilván ebből következik, hogy ez is fejlődik, de abban tényleg van előrelépés, viszont a többiben az embereket, mondjuk úgy, hogy a húsvér embereket és nem a neten lévő embereket érintő dolgokban, mint az egészségügy, meg az oktatás, meg a közlekedés, abban meg nincsen fejlődés, vagyis hogy visszafejlődés van, és ezért kell a világpolitikáról beszélni. És ami a legkellemetlenebb, az ugye ez a Szőlő utcai téma, nagyon. És most ugye a 21 kutató...
És a Szőlő utca alatt, és ez fontos, csak azért mondani, Szőlő utcáról beszélünk, de ez nem egy speciális Szőlő utcai probléma, hanem ez egy magyar
Tehát ez a teljes gyermekvédelem.
Igen, csak ez a neve.
Csak ugye, ahogy régebben Bicske volt a neve, most Szőlő utca a neve, és lehet, hogy lesz egy következő neve is. De hogy ezt már több helyen elmondtam, de mégiscsak azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy volt a Fidesznek egy felvett identitása, amit saját magának talált ki, mert úgy érezte, hogy ezzel meg lehet szólítani az embereket, ez pedig a gyermekvédelem volt. 2022-ben az országgyűlési választásokkal egy időben volt egy gyermekvédelmi népszavazás is. Egyébként egy teljesen álságos, ahol ugye az LMBTQ-t próbálták a pedofiliával összemosni, meg ugye egy létező, nagyon is valós fenyegetést próbáltak elhárítani, mégpedig azt, hogy az óvodásokat átműtsék
a másik nembe.
Másik, igen, nem változtató.
Az is felmerült, hogy egymásba oltják az óvodásokat. Igen, egy óvodáson két kis óvodás nő ki oldalt.
Hogy
ez az átoltottságnak hívják egyébként a szakmában. Nem.
Jó, okay. Igen, tehát hogy ez volt de ezt ők komolyan vitték, ezt a gyermekvédelmi vonalat,
méghozzá
hamis módon is, de a saját identitásuknak gyakorlatilag a központi elemévé tették, családvédelem, gyermekvédelem. Igen. És akkor ebbe robbant bele ugye a kegyelmi botrány, ami ezt elkezdte szétroncsolni, és úgy gondolták, hogy ezt megúszták, csak hogy azóta jönnek elő a kisebb ügyek, és jön ez a hatalmas nagy ügy, a Szőlő utca, és közben halljuk már a háttérből, meg jönnek az oknyomozó anyagok is, hogy más intézményekben is mik történnek, hogy menekülnek el a gyerekek, hogy bántalmazzák őket. A Helsinki Bizottság előáll egy az előző 10 évre vonatkozó dokumentummal.
Először ugye előálltak ezzel a 47-es, ezzel a gyermekvédelmi tanulmányon, amit a kormánynak készítettek, és utána jött a Helsinki a maga 80 oldalával.
Igen, igen.
És hogy de mintha tényleg, ez mintha a forgatók, pont a lentulajóval beszéltek, hogy nem lehetséges, hogy ez egy megtervezett háttérbe irányított dolog. Nem, nyilván nem, de hogy tényleg úgy tűnik, mintha maguk rántották volna a kredenc. Direkt, tehát
igen, ők szeretik ezt összeesküvés elméletszerűen előadni, hogy itt egy háttérhatalom dolgozik, csak hogy ugye, mint újságíró te is pontosan tudod, hogy az úgy van, hogy ha valami központi témává válik, akkor egyre többen kezdenek el foglalkozni vele, mert érzik az olvasói, nézői érdeklődést is, arra klikkelnek az emberek, tehát több energiát...
többen szólalnak meg az érintettek közül.
Felbátorodnak az addigi áldozatok, elkezdenek beszélni, és akkor ez egy lavinaszerű effektusként halad szépen előre, és én azt érzem, és ebben a 21 kutatóközpontnak a ma kijött közvélemény kutatásában is azt látom, hogy ők ugye azt mondják, hogy megfordult a trend, tehát elkezdett ugye az előző hónapokban picit a Fidesz közelíteni a Tiszához, de most megint akkora a különbség, mint nyáron volt az ő kutatásuk alapján, és én ezt annak tudom be, hogy ez a Fidesz saját maga által kitalált identitását romokba döntő történet, és nincs ellene eszközük, mert minden, amit mondani tudnak, az hazugság. Tehát a rendőrség megbukik ott a történettel, hogy egész addig nem léptek Kovács Buna megbízott igazgató úr ellen, amíg ki nem jött a videó Juhász Péternél.
Ami hogy... abszurd azért.
Tehát igen. Hogy... És tudjuk, hogy a rendőrségnél volt a videó.
Azért abszurd. Mit csináltak vele?
És az embernek az a benyomása, és nem csak nekünk itt a stúdióban szerintem, hanem általánosan az embereknek, hogy mintha itt nem akartak volna ez ellen tenni, és ha a hatalom nem akart az ellen tenni, ami a gyermekvédelemben folyik, akkor a Fidesz kitalált identitása összedőlt. És ezt nem lehet már pár hónap alatt szerintem visszaépíteni.
Az a furcsa, hogy rájuk ég ez a pedofil támogatás, holott elképzelhető, hogy nem azért nem akartak tenni már az egész kormány, vagy mindenki, mert éppen fedeztek valamit, hanem hogy egyszerűen csak azért, mert, hogy borzasztó rosszul kormányoznak. Tehát még...
Az is lehet, meg az is lehet, hogy felmérték, hogy most van a választásokig egy-másfél év, amikor ez téma lett, vagy kettő, és hogy ennyi idő alatt ezt a gyermekvédelmet nem lehet úgy az átalakítani, hogy ne dőljön ki még több csontváz, ami rájuk dől, tehát jobb, ha nem kezdik el a takarítás sem. Aha. Csak erre elkezdték mások a takarítást, és most az a látszat, hogy ők nem akartak változtatni, amiből az következik, hogy nekik akartak. Ez jó volt. Ugye? Igen. Tehát ez a következő gondolat az embereknek, és hát nem marad más Orbán Viktornak a nemzetközi
Viszont Donald Trump az Epstein ügy egyik érinte. Tehát az a borzasztó, hogy a barátai is egy kicsit valahogy még mindig erre emlékeztetik a magyar szavazót, hogy amikor megnézi ezeket a fotókat, meg azokat a videókat a Donald Trumpról, amikor, hát hogy is mondjam, underaged lányok közepette. Underaged az a 21 könyörgöm, ez itt gyerekek. Tehát, hogy ne csináljuk ezt az underaged dolgot, hogy még mindig ott is abba kell ütköznie. Egy kicsit olyan, mint a gyermekvédelem lenne a magyar, hát hogy is mondjam, politikai kampány akkumulátorgyára. Tehát sokáig gondolkozunk, kiválasztunk valami irányt, és az ránk dől. Tehát, hogy a legrosszabbat választjuk ki, a gyermekvédelem milyen volt ebből a szempontból?
Igen, tehát ez nem jött be a Fidesznek. Egyébként gondolhatta volna komolyan is, tehát azért érthetetlen a helyzet, mert lehetett volna azt mondani, hogy mondjuk egy csomó dologra nem költenek, és az embernek az a benyomása, hogy egyébként szándékosan próbálják nem kimondva, hanem az állami rendszer tönkretéve átterelni az embereket a magán szférába, tehát a magánegészségügybe, magánoktatásba, mert a magánoktatásba is egyre többen járnak, mert aki megengedheti magának, az azt mondja, hogy hát olyan alacsony színvonalú a magyar oktatás, hogy akkor inkább elviszi a gyerekét valami alapítványiba, vagy ide-oda. Tehát, hogy van ez a terelgetés, de hogy akkor ide nem költenek, és akkor kijelölik mondjuk a gyermekvédelmet, ha komolyan gondolják, egy olyan területnek, mert ők családbarát és gyermekbarát kormány, hogy akkor arra elkezdenek pénzt költeni, és ott kialakítanak mondjuk egy olyan rendszert, amit most Magyar Péter a Tisza programjában a szombati tüntetésen felolvasott, hogy miket szándékozik tenni, ami egyébként számomra egy ilyen eléggé valószínűtlen, már ilyen svájci idealisztikus rendszer.
Igen, nem ismerem, de abban tudom nagyjából.
Hát egy felülről nyitott költségvetés, gyakorlatilag annyi pénz van a gyermekvédelemre, amennyi kell, ami ugye Magyarországon talán egyetlen területre sem igaz, tehát azért vannak költségvetési...
De a 60 pusztára.
60 pusztára, meg a propagandára nyitott. Egyébként erre.
És a propaganda
igen,
is
erre a kettőre, igen. Tehát, de hogy gondolták volna így.
Mert hogy az mondjuk eleve oké, hogy a Magyar Fidesz fenntartja, itt az itt azért hozzáállásbeli különbség volt az, hogy és azt Pintér Sándor fogalmazta meg gyönyörűen, de nem mi szültük őket. Tehát amikor ők gyermekvédelemről beszélnek, akkor a saját gyerekeikről beszélnek, a felső középosztály gyerekeiről, azokról a gyerekekről, akik illatosak, okosak, szépek, aranyosak, hát foci edzésre járnak, és érted, tehát nem, nekik ez nem volt a emocionális térképükön, hogy vannak ilyen állami gondozottak, meg javítóban lévők, meg ilyenek, tehát ez...
Hát ebben szerintem most, lehet, hogy ezt a szót nem kéne használnom, de mégis fogom, hogy egy kicsit fasisztoid rendszerben, amihez a Donald Trump féle ideológia is közel áll, és ami felé lépéseket tesz az Egyesült Államokban is, ugye, hogy a szegényektől, az úgymond rászorulóktól kezdi megvonni az állami támogatást, és az állami támogatást... kezdi átfordítani arra, hogy a gazdagokat megsegítse. Ugye gyakorlatilag a magyar rendszer is erre épül, nem szociális alapon ad juttatásokat, hanem ugye az adóvisszatérítéssel a családpolitikában minél többje van valakinek, annál többet kap vissza. Tehát ez a megközelítés, ez a teljes szociális érzéketlenség és az erő kultusza. Az erő kultuszát mondja el az amerikai nemzet biztonsági stratégia is gyakorlatilag, és az erő kultusza az a külpolitikán át egészen a társadalom politikáig hat, és ennek az egyik következménye, vagy velejárója a szociális érzéketlenség, tehát a szegényekkel
majd
szemben.
Tényi Lászlóval beszélgetünk, tényleg pont erről, hogy lehet úgy igen? rasszista törvényeket hozni, hogy ne éljük le benne a cigány szót. Hát ezt megvalósította a Fidesz.
Abszolút. Tehát ez egy, hogy mondjam, nemzetközi trend. Tehát Donald Trumpnak is vannak az Egyesült Államokban ilyen törekvései, a Putyin Oroszországról nem is beszélve, de ez az erőkultusz, az erőkultuszában meg nem fér bele a gyenge segítése, mert ez egy ilyen, hogy mondjam, motivált evolúció, ahol az erősre még rásegítünk, hogy el tudja tiporni a gyengét. Igen, és ezt látjuk egyébként itt a teljes szociális ágazatban, ebben a Pintér Sándori megnyilvánulásban is, hogy mi közünk van nekünk ehhez. Ja. Hát mi erősek vagyunk, ezek a gyengék, ezek nem mi szültük őket, segítsenek magukon. Ja.
Álljanak már fel, azt menjenek el dolgozni, mit fekszenek ott abban az inkubátorban.
Igen, igen, igen. Úgyhogy de ezt el szoktam mondani, hogy Nagy Mártonnak a gazdasági bizottság előtti megszólalása, amikor nem jut eszébe a bérminimum és a garantált bérminimum kifejezés, igen, az is ezt jelzi, hogy ezek a...
Ja, hogy a minimálbért össze...
Igen, de, hogy, de hogy egyáltalán nem tudja, tehát ezek, amik a társadalom alját érintő kérdések, ezek nem foglalkoztatják őket. Hát egy normális társadalomban a gazdasági miniszter, ha nincsen külön szociális minisztérium, akkor tudja ezeket, mert nap mint nap használja, mert törődik a társadalom 20-30-40-50%-át kitevő szegényekkel, vagy mély szegénységben élőkkel. De Nagy Márton nem ez, mert ő egy 100 milliárdos vagyon fölött diszponáló körnek a tagja. És
a 100 milliárd nem, most nem a nemzet, tehát most nem az országról beszélsz.
Nem, hanem ez az ő magántőke alap.
Még több érzen uralkodik, de ez ami...
Igen, igen, és őt nyilván a magánéletében azt foglalkoztatja, hogy hova kell befektetni ezt a pénzt, milyen állampapírokba tegye, és nem azzal, hogy, hogy miből is élnek azok, akik 200 ezer forintot kapnak jó esetben nettóban, hogy az bérminimum, vagy garantált bérminimum.
Tudod, hogy kéne csinálni ilyet, hogy a szegregációban befektetési tanácsadást, tehát ingyenes befektetési tanácsadást. Ezt emberek gyűjjenek ide. Na, az van, hogy mondjuk van 50 millió forintjuk. Tessék! Na mindegy, ha mondjuk képzeljük el, és akkor szerintem ezek zseniálisak. Igen, egyébként az, hogy félve kimondott félfasiszta, vagy fasisztoid dolog,
új fasiszta.
Nem, mert azok mások, az újak mások, ez régi. De az Ungvári Rudolfnak van egy gyönyörű, a fasisztoid mutáció kifejezést használja erre a dologra, ami eléggé pontos, és így legalább ugye hát igazából, hogy is mondjam, értelmet nyer az a fantasztikus felvetés, miszerint ugye Filip a szegény ember Riefenstahlja, de hogy de hogy Ungvári ezt nagyon szépen le... Igen, ugye azért sikerült mikor a reggeli órákban téged is sokkal, ez megnyugtat. Szóval, hogy ő gyönyörűen kifejti ebben a könyvében, de hogy közben meg az a furcsaság az egész történetben, hogy még az utolsó pillanatban is lehetett volna azt mondani ezzel a Szőlő utcai dologba, hogy hát úristen, ilyenek tényleg, hát a kamarások eltitkolták előlem a rossz híreket, de én, Orbán Viktor, most akkor ez tűrhetetlen, ezt totál kivizsgáltatom, és mindenki, és minden részlet, és nyílt, és tehát még akkor se lett volna késő, mint hogy úgy tesznek, hogy nincs ügy, Szőlő utcai álhírbotrány, vagy aztán jött a B, hát ezek bűnözők, hát ez bűnözők. Saj egy kézzel megölt 8 embert már, és kiderült, hogy nincsenek emberölésért ott senki. Tehát ez a legijesztőbb az egészben, hogy áldozathibáztatás, vagy nem is történt semmi.
Igen, az áldozathibáztatásnál pedig egyrészt azt elfelejtik, hogy ez nem egy börtön, hanem egy javítóintézet. Tehát akik bent vannak, azok nem is elítéltek, hanem ítélet előtt álló esetleg, vagy árva gyermekek, de hogy elkezdték azt nyomatni a propagandában, hogy egyébként később ezekből a gyerekekből mi lett.
Igen.
Na csak hogy ez ugye arról szól, hogy ezek szerint a javító intézetben az, hogy őket orba szájba verték, meg hasba, meg fejbe, meg szexuálisan abuzálták, ezek szerint nem szolgálta az épülésüket.
Igen.
Tehát, hogy akkor saját magukat buktatták le, hogy ez a módszer, amit alkalmaztak ott, az agresszivitás, az ezeket a gyerekeket, akik akkor még nyilván formálhatóak voltak 14-15 évesen, súlyos bűnözőkké tette.
De hogy ez, de ez egyértelmű, tehát hogy ettől nem várhatsz más eredményt, tehát nincs az a pedagógiai iskola, amelyik azt mondja, hogy ebből ez lehet, nem lehet, tehát nyilvánvaló. És az is árulkodó, hogy ugye az ott lévők már eleve azt hiszem 70%-a már állami gondozottként került oda. Tehát, hogy ott igen, is igen. Csőd. Tehát az is csőd.
Hát maga a gyermekvédelmi rendszer kitermeli azokat, akik utána a javítóintézetekbe kerülnek, és akiket a javítóintézetben ezzel a csodálatos módszerrel utána komoly bűnözőkké tudnak formálni.
És ez a kórházban, hogy a csecsemőnél kezdődik, akit nem mi szültünk. Tehát már rögtön gyakorlatilag egynaposként elindítják ezen a karrier.
Igen, és az látszik szerintem most, hogy a 4 hónap van nagyjából a választásokig, hogy ez a téma, ez uralni lesz képes a közbeszédet, még talán akkor is, hogyha iszonyatos pénzeket fordítanak majd, állami pénzeket arra, hogy a Fidesz kampánya az ezt elsöpörje. Tehát nyilván plakátokon nem azt fogjuk látni, hogy szavaz a Tiszára, hogy a Szőlő utcaihoz hasonló esetek ne legyenek, hanem azt fogjuk látni, hogy arany WC-be öntik az európai polgárok pénzét.
Nem, a mi pénzünket.
A mi pénzünket, igen, von der Leyen és Magyar Péter együtt. Tehát, hogy a köztereket lehet ezzel uralni, és akkor visszakanyarodnék arra, hogy lehet, hogy arra gondol Orbán Viktor, hogy ők bármennyi pénzt is költenek a mi közös költségvetésünkből, tehát az adónkból arra, hogy az ő narratívájuk, tehát a nemzetközi politikai térben való helyezkedés foglalja el a köztereket, csak hogy a közterek kinyíltak, mert van a netes köztér, és a netes köztéren nem tudnak annyi pénzt elkölteni, már. Hogy az ilyen Szőlő utca-szerű történetek ne kezdjék el nagy mértékben befolyásolni a választóknak a tudatát. Most például ugye tegnap néztem meg, hogy Magyar Péternek az a posztja, Facebook posztja, amit szombaton a tüntetéséről tett ki, 126 000 lájkot kapott. 126 ezer lájkot.
Az nem rossz.
És szerintem nagyságrendileg, most nem emlékszem, de ilyen 30-40 ezer megosztást. Tehát, hogy egyszerűen ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert ott nem befolyásolható ez. Tehát meg tudod venni a plakát helyett, az összeset, csak ahogy te mondtad, az egész internetet nem tudod megvenni, mert az internet végtelen.
Várjunk, mert hogyha Putyin is beszáll, érted véletlenül.
Hát jó, csak tudod, van ez a probléma, hogy ez végtelen.
De van az, hogy lezárod, és csak a nekünk külön
igen, az lehet, csak az már Kína. Egy ilyen észak-koreai szintű diktatúra, akkor viszont már nem kell utána választás.
Viszont amennyire, és hogy mennyire igaz, ez teljesen furcsa, hogy hát emlékszik még arra valaki, hogy ez Orbán Viktor egy ilyen vastag paksamétával sétált, ami a kamu kiszivárgott adó emelés, ez a minden nyugdíjast megverünk és elveszik a megtakarítást típusú műtiszapárt programot mutatta. és nekem az volt az árulkodó, egyébként baromi izgalmas, hogy ugye próbálják elérni a fiatalokat, nem találják a hangot, ugye nyilván, tudom milyen érzés, én is megpróbáltam mostanában. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy azt az egyszerű dolgot nem értik, hogy egy Z-generációs bárkinek, amikor ilyen vastag paksamétával sétál valaki, az nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen komoly, na ez valami dolog, hanem azt, hogy ez egy hülye, hát kinyomtatott egy erdőt, érted? Tehát, miért nem egy tableten nézi? Szóval, érted? Szóval a paksaméta az egész mást jelent már ebben a generációban, tehát abszolút hülyének nézik az embert, és hogy tehát lövésük sincs.
Tehát az Z-generáció megszólítása szerintem nagyon nem megy.
Nem.
Tehát az próbálkoznak vele tisztességgel, vagy tisztességtelenül, inkább tisztességtelenül, ugye itt van ez a Maruzsa államtitkárféle...
De erről szegény, ebbe felesétál, de nem, én tényleg a Maruzsa, annak nincs, az nem, hogy is mondjam azt, abból azt nem nézem ki, hogy képes zenét tenni egy TikTok videó alá, tehát ő erre nem alkalmas, ebbe tényleg belesétált, ez ott volt, nem volt lefedve a pöcegödör, véletlen volt, de szerintem ez pont nem az ő hibája, de nagyon
vicces. De biztos, hogy volt egy olyan érzés benne, hogy ez most jó, mert itt diákok igen, között megjelenik, és akkor ezzel népszerűségre igen. lehet szerteni. Valószínűleg nem ő csinálta a videót.
Na jó, de most azért, amikor az ember, tehát éppen rázuhannak ilyen brutális pedofil ügyek 4 helyről, akkor nem riszálja magát diáklányok között, mert tudja, hogy hát legalább egy olyan értelmezése van, ami nem vezet a győzelemhez.
Hát kivétel, hogyha valami olyan dalt tesznek alá, ami hát vagy, nem adok ott félreértésre.
Hát vagy ugye? Annyira buta vagy, hogy ezt nem tudod átlátni, de hogy igen.
Hát ennek egyébként van egy súlyosabb üzenete is, ez az országos diák tanács, vagy valami ilyen,
igen, van ilyen
nevű szervezet, hogy ezek szerint azért, bár a magyar fiatalok között nagyon pici a Fidesz támogatottsága, de sikerül azt elérni, hogy már a az ilyen szintű szervezeteknek a vezetőségébe viszont csak olyanok kerüljenek, akik teljesen lojálisak a hatalomhoz. Tehát ez is mutatja, hogy az összes közvéleménykutatás szerint 10x%-on áll a Fidesz a fiatalok között, de ezek szerint nagyjából 100%-on áll az országos diákszervezetek vezetőségében a Fidesz.
Ez
csodálatos, ez nem? Azért elég sokat elárul a teljes szisztémáról.
Neked megvan az a kép, amin Kádár János és mögötte extázisban lévő ütőről lányok állnak? Ez egy nagyon jó fotó.
Sajnos nincs. Nincs semmi.
Annyira nekem ez ugrott be. Tehát, hogy igen. Mondjuk ott nem volt a nagy konkurenciája. Tehát, hogy mondjuk a politikusok között éppen a Majtényi mesélte, hogy amikor gyerek volt, akkor Szakasi Csárpád adott át neki valami, nem tudom micsodát, de annyira ijesztő volt a Szakasi Csárpád, örök életre szóló traumát, nem volt egy szép ember, mondjuk. De hogy
akkor lett liberális, nem? Tehát ott hirtelen igen, liberális, ott a Majtényi úr.
Ott tehát, tíz évesen
hirtelen. Azt mondta, hogy ezt nem bírom így.
Felpattant benne a liberális kapszula, és elárasztotta a keringését. Mondjuk ezt teljesen megértem az esetében. Ombudsmanokról beszélgetünk, még szomorúbb egyébként. Már főleg az a nagyon szomorú benne, hogy ugye ez ebben most, ebben a második Helsinki-s csomagban, amit előre antottak, ebben benne vannak azok az ombudsmani jelentések, amelyek, hogy is mondjam, nem lehet azt hazudni, hogy nem jutottak el a kormányhoz. Tehát az az ijesztő, hogy meg az egészet nem értem. Tehát az, hogy a rendőrségen ott vannak egyértelmű bűncselekménytáblázatot szóló videók, a kormánynál ott vannak egyértelmű bűncselekményekről szóló jelentések, hogy a bénultság, hogy az, mert hogy itt a Bélát küldjük már, azt csináljon valamit, az még belefért volna.
Az a nagyon érdekes ebben, igen, hogy tehát ezek is azt erősítik, amit mondtam, hogy kívülről legalábbis az látszik, és nagyon fontos ugye a választás előtt, hogy kívülről mi látszik, hogy a kormány és a rendőrség nem akart lépni. Na most ez a végtelenül kellemetlen. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ezek után hogyan próbál ebből a Fidesz még kimászni. Tehát, hogy a választásokig akarnak ezzel valamit tenni. Tehát mondjuk azt mondják, hogy Tuzson Bencét legalább beáldozzuk, aki ugye 21 néhány perc alatt kinyomozta azt, hogy egyébként semmilyen kiskorúval kapcsolatos ügyben nincsen nyomozás a Szőlő utcánál. Tehát legalább őt beáldozzák, mert ugye itt egyébként szerintem ez sem lenne elég. Tehát ebben az esetben Tuzson Bence pici, de Pintér Sándor meg vajon beáldozható-e? Mert valószínűleg Pintér Sándor...
Az ő beáldozása hát az...
Meg egyáltalán lehet, szerintem ő leválthatatlan.
Na, persze, persze. Tehát ő akkor is maradni fog a Magyar Péter alapít kormányt, ő akkor is belügyminiszter lesz. Tehát neki igen? Az pozíciója, hát neki annyira erős a pozíciója, hogy senki sem. Egy kicsit egyébként, amikor ezt láttam, hogy vagy amikor értesültem, hogy ezek a videók ott vannak, és a rendőrség semmit sem lép, akkor nekem azonnal a Sztálin halála jutott eszembe. Szóval ott van a véreskező diktátor, aki összehúgyozott, magát összehúgyozott, fekszik a földön, és hörög, és senki nem mer orvost hívni, senki nem mer belépni, senki nem mer semmit csinálni, és emiatt ott hal meg. Szóval, hogy itt a bénultságnak én ezt a fokát érzem, hogy hú, látjuk, hogy éppen behúgyozott a kormány, de akkor se csinálunk semmit.
Valószínűleg ez van. Akkor viszont mit fog tenni a Fidesz? Mert ugye azt nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ezt a választást elvesztettük.
Tehát, hogy ez az elnöki pozíció.
Igen.
Ugye azt, hát azt gondolom, hogyha most az a baj ezzel megint csak, hogyha elkezdik megváltoztatni a státuszát a köztársasági elnöknek, az úgy jön le, hogy oké, beáraszták a vereséget, abban a pillanatban a önmagát beteljesítő jóslattá válik, utána meg már nem lesz esélyük esetleg, szóval ez egy ilyen vékony jég.
Azt tudjuk, hogy állandóan méricskélnek. Én szerintem a Fidesznek beleférne egy nem kétharmados vereség, mert hogy akkor annyi eszköz marad még mindig a kezükben, ugye ott van a mély állam, amit gyakorlatilag teljesen uralnak, a gazdasági pozíciójuk iszonyatosan erősek.
Egyharmad. Egy Orbán Viktor köreinek kezében van a magyar gazdaság kb. Egyharmad.
Igen, tehát azon keresztül egyáltalán a gazdaságot is lehet úgy befolyásolni, pláne a választók hangulatát, ahogy ők szeretnék, mert néhány áremeléssel, rosszabb szolgáltatásokkal a saját területükön, amit egyébként maguktól is produkálnak az oligarchák által felvásárolt cégek. Tehát én arról tudok beszámolni, hogy az egyik szolgáltató, amelyik televízió és internet szolgáltatással foglalkozik, és eléggé erős lett a piacon, az legalábbis az én környezetemben nagyon rossz jeleket mutat a minőséget illetően, ami ott átvette a cégeket. Na mindegy, tehát maguktól is tudnak rosszat csinálni.
Hát a szándékosan... A termékenységi labor, vagy ezek a Lombik BB programok is. A mesterség...
Azok is jól mennek.
Hát azok is, ami ott állami kézben vannak, azóta sokkal.
A termékenységi ráta visszaesett 2%-a, ami ott a felvették.
Nagyon sok a 2%, csak mondom.
Hát 1,5 volt, igen, és mert... 1,3.
Igen, tehát mert hogy ugye tudjuk mindannyian, hogy 2-nél kezdődne, de mindegy, 1,7-nél már azt mondanánk, hogy Európa, de hát azt történik, hogy tudatosan fogyunk.
Igen, csak tehát, hogy az van, hogyha nem kétharmaddal veszítenek, az nekik szerintem jó, mert simán visszajönnek a hatalomba, mert úgy tudják gáncsolni az új kormányt, hogy akarják, és akkor azt kell nekik a mérésekkel valahogy megállapítaniuk, hogy a kétharmadnak mekkora az esélye, a kétharmadnak van esélye, akkor viszont a teljes rendszerüket le lehet rombolni, akkor elkezdődhet egy új Magyarország felépítése, azt meg Orbán Viktor szerintem nem szívesen látná, és akkor meg lehet, hogy nem túlzott kockázat az sem, hogy beismerik, hogy veszítenének, viszont úgy átalakítják a rendszert, hogy a választáson ugyan választani lehet, csak annak nem lesz befolyása a közhatalomra igazán, tehát egy elnöki rendszert lehet.
Ja, igen, ez érdekes, de
fabrikálni. Hogy... Ez a türk módszer egyébként, tehát a türk tanácsban többen voltak.
Igen, de ez hát nem
ez
lehet. Nem,
ez egy éjszaka.
Mi?
Hát mert éjszaka be kell adni a...
Ja. Hogy azt gondolod, hogy már ki van dolgozva, hát ez valamilyen szinten?
Hát biztos, szerintem van forgatókönyv.
Mert sokféle elnöki rendszer van, még Európában is, a lengyeltől kezdve a franciáig, tehát azért nem mindegyiknél működne jól a dolog.
Hát egy ilyen jó alaptörvénymódosítás éjszaka benyújtva, másnap megszavazva.
Vagy egy teljesen új alaptörvényt tudnék elképzelni még. Tehát ugye a háttérben, ugye miért hívták vissza ugye Szájer Józsefet? Nem nagyon tudjuk, hát a háttérbe írja az új alaptörvényt.
Igen, kapott egy új iPodot, ugye? Igen, mert azon írta az előzőt is.
Mert most hua izet kapott most...
Már kínait.
Igen, Xiaomi, nem hogy meg már... Az,
igen.
Vagy most megint jó az iPod, ja, bocs, megint jó, mert Trump van, igen, de ez most mindegy is. Az a helyzet, hogy Egri Viktorral beszélgetünk, és immár, hogy az órára tekintve konstatáltam, hogy gyakorlatilag másfél percünk van hátra. Ez alatt még beszéljünk még a digitális polgári körökről, a repülőrajtról, a Tisza stabilitásáról és a főváros helyzetéről. A főváros helyzete, hát az gyönyörű, az mondjuk, hát ez majd, de szerintem legközelebb, mert hogy most így azt hiszem, hogy nem maradt rá időnk. Beszéljünk inkább arról, hogy a gyermekláncfűrész következő adása valószínűleg stream formájában fog jelentkezni, mert nem, de egyébként januártól ismételten a Hunniában vagyunk, minden hónap utolsó szerdáján
igen.
Úgyhogy ha valakit érdekel, valakit nem, akkor keresse a YouTube-on, én a Patreonon is fenn vagyok, patreon.com/parakovács, ott lehet engem mikroadományokkal támogatni, és még ezt szeretnék mondani néhány szót arról, hogy hol vagyunk még fönn. Egyébként a régebbi gyermekláncfűrészek is fönn vannak a YouTube-on, azt is érdemes megkeresni, illetve hát annyi számtalan érdekesség van a YouTube-on, hogy el se tudnám sorolni, úgyhogy inkább elköszönök. Ez volt a reggeli gyors. Simon Erika, Petes Vivien, Lantai Miklós, Král Kevin és a szerkesztő Korpás Krisztina nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre, a viszont hallásra.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.